szoftver technológia óra következik. A tárban fő vonalként végig megyünk a szoftver területén, és hát jelen pillanatban a specifikációnál járunk. A specifikáció lényege, hogy készítsünk egy formális leírást arról a szoftverről, amit mi készíteni szeretnénk, és ami eleget tesz ugye a követelményeknek, amit korábban megkaptunk. A formális leírás az nagyjából annyit jelent, hogy viszonylag szigorú szabályoknak megfelelő leírás kell. Hát egy elég szigorú szabályrendszer kell nekünk. Az előzőekben megbeszéljük, hogy
ugye háromféle képre kell fókuszálnunk. A funkcionális kép, hogy mit kell csinálni. Egy strukturális kép, hogy kik a résztvevők a játékban, és a harmadik kép pedig a dinamika, az időbeni viselkedés, hogy a tevékenységünk az hát körülbelül milyen sorrendben történik. Hát ebből a három képből az elsővel foglalkoztunk, a funkcionális képpel, és ugye abban maradtunk, hogy a funkcionális képnek a lényege, hogy a szoftvert azt adattranszformációként képzeljük el. A bemenő adatokból elő kell állítanunk a kimenetet, ez valami adat, manőverezés, és erre hát egy formális leírást választottunk, ugye a kontextdiagramot, amíg megmondta, hogy kik a külső adatforrásaink, illetve nyelőink, és az egész szoftvert egy folyamatnak jelöltük meg. Utána ebbe beleugrottunk, és azt mondtuk, hogy hát ez egy adott esetben egy bonyolult folyamat, szétszedjük elemi folyamatokra, és a folyamatok között adatáramlásokat definiálunk, illetve hát adattáraink vannak, amiben le tudjuk tárolni, meg tudjuk őrizni az adatainkat, hiszen ezek a transformációk, ezek adattárolást önmagukban nem végeznek. Hát erről volt szó eddig, és a hétfői órán én mutattam önöknek egy egyszerű kis feladatot, a mozi jegyvásárlást, úgy kibontottuk, és hát aki odafigyelt, az hát bizonyos tanulságokat is le tudott ebből a feladatból szűrni. Ma megyünk tovább, és a funkcionális modellt befejezzük, és utána a szerkezeti modellre térünk rá. A funkcionális modellel kapcsolatosan mindenképpen meg kell emlékeznünk a process specifikációról. Ugye azt mondtuk, hogy ezek a gombócok, ezek a processzek, tehát amelyik bonyolult, azt föl kell bontani részfolyamatokra, tehát minden egyes process gombóc tulajdonképpen kibontható egy data flow ábrává, és hát meg is kérdeztem, hogy hol van ennek a vége. És azt mondtuk, hogy vége ott van, amikor egy processzre azt mondjuk, hogy primitív a processz, ami nem azt jelenti, hogy bunkó, hanem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk vele tovább, ezt egy processznek egyszerűnek tekintjük. Na most tipikusan erre szoktunk process specifikációt készíteni, tehát hogyan írjuk le ezeket a primitív, egyszerű processzeket, ahogy itt írom is, hogy a legalacsonyabb szinten. Ezzel együtt lehet magasabb szinten is ilyen processzleírást készíteni, senki nem akadályoz meg bennünket ebben, de tipikusan a legalján ezt szoktuk elkövetni. Kérem szépen, ez a process specifikáció, ez nagyon hasonlít ahhoz, amit szerintem maguk azért már ismernek, tulajdonképpen egy ilyen, hát ilyen megjegyzésekkel ellátott eljárás vagy funkció fejnek tekinthetjük. Az első dolog, amit le kell írni, hogy a funkcióhoz milyen input-outputok tartoznak, tehát, ha úgy tetszik, milyen paramétereink vannak. Majd pedig, hát leírjuk a processben zajló tevékenységet, mégpedig normál körülmények között, hát ugye egyszerű azt mondani, használjunk struktúrált angolt. Kérem szépen, a struktúrált angol az egy spéci nyelv, olyan nyelv, amiben nagyon egyszerű szavak vannak, igék, amelyek felszólító módban jelennek meg. Tehát ilyen felszólító igék vannak, és egyszerű tárgyat jelölő szavak. Tehát borzasztó primitív angol. És alapvető szerkezeti konstrukciókat szoktunk használni a tevékenységek összefűzésére. Ugyanis hiszen tipikusan itt nem egy mondatba írjuk le a tevékenységet, vagy nem egyetlen egy ilyen felszólító mondattal, hanem többel. Na most ennek a több felszólító mondatnak az egymáshoz való kapcsolata az azért fontos, és igazából ez a kapcsolat háromféle lehet. Az első a szekvencia, vagy sorrendiség. Ugye, hogyha több mondatot mondok, akkor egymás után mondom őket, és akkor a felsorolás sorrendjében, ahogy egymást követik, úgy is kell végrehajtani ezeket a tevékenységeket. Tehát ez a szekvencia. A következő, amit szelekciónak, választásnak hívunk, ez olyan leírás, amikor azt mondjuk, hogy vagy ezt kell csinálni, vagy azt. Tehát választunk mondjuk kettő vagy több lehetőség közül. A harmadik ilyen alapvető struktúra, amikor iterálunk, tehát azt mondjuk, hogy ezt a tevékenységet kell végrehajtani, és akkor mondunk valami feltételt, megadunk, hogy mit tudom én, ennyiszer. Vagy azt mondjuk, hogy addig, amíg ilyen vagy amolyan feltételek nem teljesülnek. Érdekes módon, remélem, hogy a társaság jelentős részének gyanús, amit mondok, mert tulajdonképpen, ha most egy Java vagy C, vagy önök által kedves nyelvet választunk, tanultak? Volt róla szó. Ugye ennek ebben az a szép, ebben a diagramban, hogy szépen struktúráltan láthatóan írja le az elemi lépéseknek a szerkezetét. Ugye itt van egy program, hát ez a program valami Herél C-nek, vagy Pascalnak, vagy nem is tudom minek felelhetethető meg, de azt hiszem mindenki által jól olvasható. Ugye A, majd B, és mindaddig, amíg a feltétel teljesül, addig itt a ciklus törzse, C, D, és ha condition 2 igaz, akkor E egyébként F. Hát ez van itt leírva, ugye föntről lefelé haladunk ezen az oszlopon, és hogyha feltétel van, akkor a feltételen belüli részt a szár mellé írjuk, vagy hogyha olyan feltétel van, amit utólag értékelünk ki, akkor egy ilyen L-alakot kapunk, ugye? Tehát akkor alul van a szár, tehát alul van keresztbe támasztva a feltétel, és ha az elágazások vannak benne, akkor meg több oszlopot képzünk, és lényegében minden egyes oszlopon belül ugyanígy folytatjuk aláosztva. De most ez egy szép diagram, szépen lehet ábrázolni vele a tevékenységeket, jól áttekinthető. És elég szigorú szabályoknak felel meg. Sokkal szigorúbbnak, mint hogy csak azt mondjuk, hogy hát itt tudom én, mit kell csinálni ott, amivel. No kérem, hát ezzel én be is fejeztem volna a funkcionális specifikációt, és most következik a szerkezeti leírás, az adatmodell. Tehát a mostani témánk az adatmodellezés. Az első kérdés mindjárt az, hogy mi az, hogy adat. Ugye ezt nagyon gyakran használjuk, és hát mindenki úgy gondolja, hogy persze hát az adat, hát az adat, hát mi más lenne. No kérem, az adat, az ugye ahogy itt írva is vagyon, a világ valamely dolgáról, a világban megjelenő valamilyen egyedről, hát valamiféle kép. Szeretném kihangsúlyozni, hogy adat alatt mindig ilyen gyűjtőnevet értünk, ugye így mondják nyelvtanba. Tehát nem egy dolgot értünk, hanem gyűjtőnevet. Amikor azt mondjuk, hogy autó, akkor az autó, mint adat, ugye reprezentálja valamiféle autósokaság, de maga az adat, az ugye egy általános fogalom, tehát egy gyűjtő fogalom. Akkor, hogyha csak egyetlen egy ilyen példány van belőle, akkor igazából hát nem nagyon szoktuk. Tehát lehet használni akkor is az adatnevet, de igazából a rendes adat az, amikor ilyen gyűjtőnevet definiálunk. Tehát például a személy. És az egy példány, hogy Jóska, Pista, Géza, stb. Az ebből csak egy. Tehát az adat valamilyen általános fogalmat, dolgot, személy, tárgyat jelöl meg. Pontosabban az erről szerzett információt rögzítjük. Az adatnak vannak attribútumai. Az attribútumok azok hát lényegében az adatnak a jellemzői, az egyes tényezői. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az adat önmagába az egy strucnak felel meg, ugye mondjuk C-ben, és a structon belüli mezők azok jelentik az attribútumot. És ugye maga, tehát ugye az adat akkor lesz érdekes, hogyha ebből a strucból nagyon sok van, tehát nagyon sok példány van. És a mezők azok megfelelnek az attribútumoknak. És hát az attribútumok együttesen definiálják ezt az adatelemet, tehát pontosabban az adatelem mögött ez az általános fogalom, ezt szokták úgy is nevezni, hogy entitás, egy egyed. Ugye az autó, vagy a személy, vagy tehát az a gyűjtő fogalom, az egy egyed. Igazából, hát általában többet mondani az adatról úgy összességében nem túl egyszerű. Majd még az adat belső felépítéséről még fogunk beszélni, hogy ezeket az attribútumokat hogyan tudjuk leírni. De hát ami bennünket igazán érdekel az, hogy ezek az entitások, ezek az egyedek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Bennünket ez nagyon-nagyon érdekel, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mert ezek a kapcsolódások hát eléggé meg tudják nehezíteni a mi életünket. Na akkor nézzük az adatok, illetve az adatok az egymáshoz kapcsolódó adatok leírásának a módja az ERD-vel entitás-relációs diagramokkal történik. Tehát ilyen adatkapcsolati diagramokkal történik. Kezdjük itt len. Négy elem van itt is, az adat, a reláció, és megjelenik két fogalom, az egyik a kardinalitás vagy multiplicitás, a másik a modalitás vagy opcionalitás. Ez nagyon csúnya szavak, elmagyarázom a lényegüket. Ugye a kardinalitás vagy multiplicitás azt jelenti, azzal foglalkozik, hogy két összekapcsolt adat közül az egyik egy példányához a másik hány példánya tartozhat. Tehát multiple, ugye a többszörözés, multiplicitás, tehát a többszörözés. Egy embernek hány autója lehet, ugye? Lehet azt mondani, hogy egy se, lehet azt mondani, illetve hát azt mondom, hogy egy, vagy több, vagy öt, vagy hét, vagy sok. Tehát erről ez jelenti a kardinalitás. A modalitás vagy opcionalitás az ennek a kapcsolatnak a kötelezőségét jelenti. Tehát magyarul a két entitás közötti kapcsolat az most kötelezője. Tehát mindenkinek kötelessége, hogy legyen felesége. Ugye ez a nők bizonyára nagyon tetszene nekik, de egyelőre még ez nincs bevezetve, tehát mondjuk ez nem kötelező. Vagy autót tulajdonolni, hát ez is jó lenne, hogyha ugye kötelező lenne, akinek nincs autója, az bizonyára boldog lenne tőle. Tehát ugye nem, tehát a személy és az autó között a tulajdonlás viszony az ugye nem egy kötelező jellegű kapcsolat, ma még Magyarországon. Majd később lehet, hogy ez így lesz, de most még nem. Tehát ebben a dobozban ebben van az entitás, az egyed, a reláció az normálisan ilyen egyenes vonallal szoktuk összekötni az entitásokat. Van, hogy ezt a rombusz jelet használjuk, majd én is mutatok rá példát. A kardinalitást, az csirke, ennek az a neve, hogy csirkeláb. Ez a, hát igen, ez a, hát tudják a homokba, udvaron ilyet lehet látni. A modalitást meg ez a karika jelzi. Na hát akkor nézzünk példát. Hát ezen két entitás van, van a gazda, meg van az autó. Most itt értelemszerűen gazda alatt olyan személyt értünk, vagy olyan valakit, akinek van autója. És közöttük ugye van a birtoklás, tehát a tulajdonlás kapcsolat, ez a reláció. És ugye, hát ennek a multiplicitását, vagy opcionalitását, hogyha nézzük, ugye egy gazdához több autó tartozhat. Ez a csirkeláb azt jelenti, hogy több. Na most a többbe beletartozik normálisan, beletartozik-e a nulla is. Beleértjük a nullát is. Tehát nulla vagy több tartozik hozzá. Tehát egy gazdához, ha csirkelábas jelölést alkalmazunk, akkor ez az egy többet jelenti. Ugye one or many cars jelölés van. Tehát egy gazdához tartozik minimum egy, de inkább több autó. Fordítva, ha megnézzük, akkor egy autónak egy gazdája van. Hát ez normálisan igaz szokott lenni. Most itt nem foglalkozunk olyan autókkal, aminek, mit tudom én, meghalt a tulajdonosa, vagy még ki se hoztuk a telepről, vagy valami ilyesmi. No, hát ez eddig. Na most itt van egy eset. Ugye az ügyfél, ezen a példán egy internetes vásárlással kapcsolatos adatokat írjuk le. Van ott olyan, hogy ügyfél, van megrendelés, és van a megrendelésnek vannak, ha úgy tetszik, sorai, tehát megrendelt cikkek, és van, tartozhat hozzá, hát ilyen kiszállítási előírás. Akkor nézzük a rendelést. Ugye a rendeléshez tartozik több dolog, több cikk, amit megrendelünk. Ugye olyan megrendelés, amiben nincs cikk, azzal nem foglalkozunk. Tehát az nem megrendelés, hogy nem rendelek meg semmit. Hát biztos vásároltak már interneten? Ki vásárolt már interneten? Ó, hát szuper. Hát akkor tudják, olyat, hogy nem veszek semmit, olyan, tehát üres kosárra nem tudom kimenni a fizetésnél. Tehát minimum egy itemnek kell benne lenni, inkább többnek. Tehát itt vannak a megrendelések. Na most a megrendeléshez tartozhat valami kiszállítási extra információ. Ez opcionális, ugye itt a karika, ez azt jelenti, hogy a megrendeléshez tartozhat ilyen vagy sem. Ugye például ilyet értünk, hogy lovas futár dísz kivilágításba kell, hogy kivigye a megrendelt terméket. Vagy mit tudom én, csak hajóval szállítható, vagy csak DHL-lel, vagy valamilyen előírás a szállításra. Na most ez nem kötelező, és ugye világos, hogy egy ilyen kiszállítási utasítás az szigorúan egy megrendeléshez tartozik. És ugyanígy egy megrendelési elem, tehát ha megrendeltük a mit tudom én kinek a lemezét, vagy videóját, akkor az egy megrendelésben van benne. Na most egy ügyfélnek zéró vagy több megrendelése lehetséges. És itt jön egy nagyon érdekes dolog, amin kezdjünk el egy picit gondolkodni, hogy az egyedek közötti kapcsolatnál fontos elgondolkodnunk azon is, hogy az egyedek közötti kapcsolat időben hogy alakul. Ez a gondolatkör, ez azt mondja, hogy tehát ebbe az van benne, hogy nekünk, ha miénk ez az áruház, ugye mi nyilván tartjuk az ügyfeleket, illetve nyilván tartjuk a megrendeléseket. A kérdés az, hogy a megrendelést, az most micsoda? Az egy olyan dolog, hogyha egyszer volt valakinek megrendelése, akkor ez most örök életben megmarad? Nálunk. Mert ha igen, akkor ez a kapcsolat, ugye, akkor kérdéses, hogy ez a karika itt van-e. Mert ugye akkor nyilvánvalóan olyan ügyfél, aki nem rendelt meg, az nem ügyfél. Tehát az ügyfélhez minimum egy megrendelésnek kapcsolódni kell, és aztán az, hogy ez a megrendelés leszállításra került, de már 8 éve leszállítottuk, attól még ez a megrendelés megvan vagy nincs. Ugye? Tehát fontos az, mert hogyha a megrendelés alatt csak azt értjük, hogy azok a megrendelések, amik még nincsenek kiszolgálva, értik? Tehát ki nem szolgált megrendelések, és a kiszolgált megrendelést azt innen kidobjuk, mert azzal nem foglalkozunk tovább, mert nem érdekel bennünket. Az, hogy tavaly előtt a Jóska mit rendelt, hát az persze adott esetben érdekelhet mennünket marhára, mert ennek alapján küldözgetünk neki reklámot, meg ajánlatot teszünk, meg egyebeket. De hogyha ha nem érdekel, akkor ugye nyilvánvalóan akkor megengedett ez a lehetőség. Tehát igenis lehetnek olyan ügyfeleink, akik egyszer vagy többször megrendeltek, ezek a megrendelések lefutottak, és akkor most éppen nincs aktív megrendelés. Tehát igazából ez az order, ez valójában azt is mondhatná, hogy aktív megrendelés, aktív order. Ugyanerre tudnék más példát mondani, ami sokkal izgalmasabb. Ugye férfi és nő között szokott lenni olyan reláció, hogy házasság. Na most, mi ennek a multiplicitása? Itt Magyarországon ma. Ugye? Hát nálunk most még hivatalosan nincs több nejűség, bár lehet, hogy ez is majd változni fog. Tehát egy férfihez egy nő szokott tartozni. Igen ám, de most a kérdés az, hogy ez a reláció valójában mit jelent? Ez az éppen aktuálisan fennálló házasságot, vagy azt, hogy valamikor egyszer volt közöttük házasság, mert hogyha időben nézem, hát akkor előfordul, hogy egy férfinek volt három felesége, vagy egy nőnek volt két férje. Persze. Tehát csak kérdés az, hogy ebben az esetben ez a kapcsolat mi? Hogy ez a házasság kapcsolat, ez a éppen fennálló házasság, vagy pedig általában, hogyha egyszer volt, akkor az megmarad örökre. Tehát megint csak az entitások közötti kapcsolat időbeli értelmezése nagyon fontos lesz, hiszen az meghatározza a feltételességét, az opcionalitását, vagy a multiplicitását ennek a kapcsolatnak. Tehát ennek a megrendelésnek a benyújtása is mondható, hogy ha itt csak a benyújtott és még ki nem szolgált megrendelések vannak, akkor ez jó. Ha csak benyújtott és egyszer már kiszolgált megrendelések közül az összes itt van, akkor nincs karika, hanem akkor itt csak csirkeláb van. Na most ezek miatt érdemes a szövegeket, érdemes a feladatot elég precízen elolvasni és megérteni és definiálni, mert ezen múlhat elég sok minden ebből a jelöléseken. Miért érdekel bennünket az, hogy mekkora a multiplicitás, vagy mekkora, tehát van-e kötelezettség a kapcsolatra? Miért izgalmas ez számunkra? Ki tudja? Először is itt egyszerűsítettünk, ugye? Nagy mértékben egyszerűsítettünk, hiszen azt mondtuk, hogy itt a csirke láb az csak annyit mond, hogy több. Tehát nem mondtuk azt, hogy 3, vagy 8, vagy 21. Bennünket a dolog annyiban érdekelt, hogy egy vagy több, vagy 0, vagy 1. Szóval ez ilyen szempontból érdekelt, és érdekes módon ugye a konkrét szám olyan nagyon nem izgatott. Kérem szépen, ez az egész kérdéskör azért érdekes, mert ezeket a kapcsolatokat valahogy föl kell építeni, és valahogy kezelni kell. Tehát a megvalósítás során ezt valami számítástechnikai adatszerkezeti megoldással kezelni kell. Hát én tudom, hogy maguk tanultak mindenféle nyelveken ilyeneket, és tehát programozni, és például tudnak olyanokat, hogy fák, meg ugye tanult ilyet, hogy bináris fa, meg mindenféle ilyen trükkös szerkezeteket ismernek, és akkor nyilvánvalóan tudják, hogy ez egy tipikus dolog, amivel ezeket a kapcsolatokat felépítjük, hogy mindenféle pointerek, amik mutogatnak. Na igen ám, de ugye egy ilyen többes relációban, hát őrült problémák lehetnek ezekkel a mutogatásokkal. Mert most tessék elgondolni, hogy én mondjuk az ügyfélből mutogatni akarok a hozzákapcsolódó megrendelésekre, akkor ez azt jelenti, hogy nekem az ügyfélnél kell valamiféle mutatósokaság, ami mutat az általa elérhető megrendelésekre. Na most akkor hány mutató lesz ebbe? 1, 2, 5, 10, hánynak foglalok helyet? Mennyinek? Soknak. Milyen soknak? Száznak? Na igen ám, de és akkor mi van, hogyha tipikusan egy ügyfélnek csak két megrendelése van? Szóval ilyen hatékonysági problémák léphetnek föl. Tehát sok baj, nagyon sok baj lehet. Akkor ugye azt, hogy milyen műveleteket kell nekem végeznem, mert adott esetben ezen entitások közötti kapcsolatokat kihasználva tipikusan két típusú műveletet tudok végezni. Az egyik az, amikor keresek, tehát például keresem azokat az ügyfeleket, akiknek az elmúlt évben, vagy éppen inkább maradjunk ennél a példánál, akinek folyamatban van legalább három olyan megrendelése, amihez tartozik ilyen spéci kiszállítási útmutató. Ugye akkor az hogy tudom megkeresni őket? Úgyhogy az ügyfelenként megnézem a megrendeléseket, ha van hozzá ilyen kiszállítási utasítás, akkor ott följegyzem, és elkezdem számolni, hogy hány ilyen van. Tehát magyarul itt nekem be kell tudnom járni ezeket az entitásokat, ezeken navigálnom, vagy traverzálnom kell tudni, tehát keresztbe át kell tudnom járni. Most persze önök nyugodtan mondhatják, hogy egy ilyen egy-több relációt meg lehet oldani úgy is, hogy az order oldalára teszek egy referenciát, mert azt mondtuk, hogy egy ez nem jó. Tehát az order oldalára teszek egy pointert, amelyik mutat az ügyfélre, de hát ez működhet, mert itt hiszen le van írva, hogy egy megrendeléshez egy ügyfél tartozik. Na de akkor, hogyha én az ügyféltől navigálok a megrendelés felé, akkor csőbe jutok, hiszen minden egyes ügyfélhez át kell néznem az összes megrendelést, hogy kik azok, akiknek referenciájuk van. Erre tehát tisztázzuk, meg lehet oldani így is a feladatot, csak egyáltalán ez a csörgés, ez innen jön. Lehet, hogy ez halkabban, nem. Akárhogy beszélek, hogy zavaró ez? Zavaró nagyon? Igen, így viszont hallanak így engem? Mert akkor most maguk hallanak, gondolom. Mert akkor ezt a villamos... Most is? És? Na jó. Szóval mindenféle problémák származhatnak. Vagy másik. Másik probléma lehet, hogy mondjuk van egy ügyfelem, és én ezt kitörlöm, valamilyen oknál fogva meg akarom ölni. Na most akkor a hozzátartozó megrendeléseket is, akkor most el kell pusztítanom. Tehát ezt majd adatbázisok tárgyból fogják tanulni, hogy itt vannak ilyen törlési, update-elési anomáliáknak szokták ezeket hívni, és akkor hát az adatbázis című tárgy az intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Én nem is veszem el a Gajdos tanár úr kenyerét, mert majd ő maguknak aztán jól elmondja. Szóval nem olyan egyszerű, tehát bele lehet futni, tisztázzuk. Nem a világ csodája, de a problémával foglalkozni kell, mert hatékonysági kérdések, elérési idő és így tovább. Ez ilyen szempontból ez egy érdekes probléma. Na menjünk tovább. Hát itt van egy több-több kapcsolat. Ugye a kapcsolatokat igazából úgy szoktok osztályozni, hogy egy több vagy több-több kapcsolat. Ez egy több-több kapcsolat, ugye diák és tárgy, tantárgy, ugye a diák beiratkozik tantárgyakra, egy diák több tantárgyra, és egy tantárgyon, hát több, egy diák, tehát egy tantárgya többen vettek föl. Itt az alternatív jelölést is beszoktam vezetni, ugye említettem, hogy ezt rombuszba is szokták tenni, ugye a kapcsolat nevét azt beleírják a rombuszba, és itt még annyiban is különbözik a dolog, hogy hát módonban áll konkrét számokat is ideírni. Tehát senki nem tiltja meg, hogy például azt mondjam, hogy egy diák az 3 és 8 közötti tantárgyat vesz fel. És ugyanígy, hogy egy kurzus pedig egy kurzusra minimum 12 diák iratkozik be. Úgyhogy például csak most itt tettem bizonyos konkrét számbeli előírásokat. Egy nagyon fontos dologról jó lenne nem elfeledkezni. Én itt az adatok közötti kapcsolatokat, a relációkat párban ábrázoltam. Tehát két adat közötti relációt ábrázoltam. Ugye azt mondtam, hogy hallgató, tanfolyam, autó, tulajdonos és így tovább. Holott előfordulhat, hogy több szereplője van a játéknak, és ha több szereplője van a játéknak, akkor az általános technika az, hogy felbontjuk páronkénti kapcsolatokra az összetett többes relációt. Adatbázis órán majd fogják tanulni, hogy normális körülmények között ezt meg lehet tenni. Vannak esetek az életbe, amikor azonban nem. Ezt úgy szokták hívni, hogy tehát a normális esetet úgy hívják, hogy veszteségmentes dekompozíció. Hallotta valaki ezt? Igen, aki már jár órára, az biztos, vagy mit tudom én, korábban az iskolában tanult ilyet. Tehát veszteségmentesen dekompozíció, tehát veszteségmentesen szétszedni, párokra bontani a kapcsolatot. Ez normál körülmények között általában sikerül. Tehát az élet dolgai azok tipikusan ilyenek. Nagyon ritkán ilyenkor érdemes elmenni lottót venni, vagy valami szerencsejátékot, akkor előfordulhat, hogy van olyan, hogy esetleg hármat nem tudok veszteségmentesen szétbontani. Ez a veszteségmentes szétbontás, erre van egy klasszikus példa, van azt hiszem 3 példa, én most az egyiket elmondom. Képzeljék el, hogy mi egy cég vagyunk, aki gyárt termékeket, és ezekbe a termékekbe, tehát gyártmányokat készítünk, ezekbe beszállítanak alkatrészeket különböző szállítók. Tehát van olyan, hogy termék, ez a gyártmány, amit gyártunk, van olyan, hogy alkatrész, és van olyan, hogy szállító. Tehát, hogyha én nyilvántartom, hogy a tengeri égbezebegőhöz 7-es csavart, ugye ez a termék, a nagy és társa szállított 77 darabot. Ezt így nyilvántartom. Na most, hogyha én ezt veszteségmentesen, tehát elkezdem szétbontani párokra, tehát megmondom, hogy melyik termékhez, melyik alkatrészből, melyik termékhez, melyik szállító, melyik alkatrészből, melyik szállító, ugye őrült zűrbe kerülök, mert ha ezt páronként kell leírnom, akkor nem fogom tudni leírni, mert elképzelhető, hogy a tengeri égbezebegőhöz nem csak a nagy és társa, hanem a kis optikai művek is szállít 7-es csavart, 22 darabot, és nem csak ebbe szállít, hanem a másikba. Tehát magyarul, ha a fene-fené teszik, a páronkénti leírásból nem tudom visszarakni az, hogy egy konkrét termékbe, egy konkrét alkatrészből egy konkrét szállító mennyit szállított. Hát ez az az eset, amikor nem megy a dolog. Ugye ilyenkor jön az, hogy többes reláció van, hát ha többes reláció van, mondjuk 3, akkor van egy ilyen harmadik lába is, és akkor ide írjuk, hogy ki van a harmadik lábán. Na most, hát mondom, 3 esetén már érdemes lottót venni, én még 4-et nem láttam. Tehát 4-es relációt nem láttam, biztos van, nem baj, ha találnak ilyet, szóljanak. És akkor... Hát egy picit az adatok szerkezetét, tehát ugye azt mondtam, hogy az adatok ilyen bonyolult, összetett dolgok, amiknek attribútumai vannak, és akkor nézzük meg, hogy az attribútumokból hogyan rakhatók össze az adatok. Hát három kompozíciós elv van. Érdekes, mint hogyha ma már találkoztunk volna ezzel a három kompozíciós elvvel. Szekvencia, szelekció, iteráció, nem? Mit jelent a szekvencia? A szekvencia azt jelenti, hogy adott attribútumokat sorolunk föl egymás után. A szelekció azt jelenti, hogy egy adatban vagy ilyen attribútum van, vagy olyan. És az iteráció pedig azt jelenti, hogy egy adat több darab attribútumot tartalmaz. Na most így gondolom, ráismernek bizonyos adatszerkezetekre, amiket maguk használnak. Ugye ez a szekvencia, ez megfelel a strucnak, amikor felsoroljuk a mezőket. A mezők az attribútumok. Akkor van egy A, meg egy B, meg egy C mező a struccon belül. Ez az iteráció, ez megfelel például egy tömbnek. Vagy megfelel egy fájlnak, tehát egy olyan elemnek, amiben ismétlődések vannak. Na most ez micsoda? Ez a szelekció. Erre mondjanak nekem. Hát switch a végrehajtásnál, de most adatelemekről beszélünk. Például az enumeráció, így van, amikor azt mondjuk, hogy vagy ez van, vagy az van, vagy amaz van. Így van. Az enumerációk erre jó példák. No, és természetesen tudunk kompozit, összetett struktúrákat is csinálni. Ezekkel, ugye a plusz az a felsorolás, tehát a szekvenciát jelenti, az oszlop, szögletes zárójelekbe ezt a választást, tehát a szelekciót, és a kapcsos zárójel jelenti az ismétlődést. Hát előfordulhat, hogy a kapcsos zárójelek elé meg mögé ilyen minimum meg maximum számokat adok. Például egy autón lehet 2-től 5 ajtóig. Ugye normális autón, nem egy limón, hanem egy átlag autón, ennyi van. Hát itt van például egy összetett adat, az A-t követi a B, a C attribútum, majd pedig hát jön egy választás, vagy sok X van, vagy pedig egy D. Így néz ki. Meg kell említeni a kulcsnak a fogalmát, amit az attribútum elé írt kukac vagy hashmarkkal szokták jelölni. Kulcs alatt értünk olyan attribútumot, egyet vagy többet, ami egy adatelemet, tehát egy adat példányt egyértelműen azonosít. Tehát például ilyen kulcs, ugye mondjuk a személyi szám, vagy az adószám az emberek esetében. Ugye a lakcím az nem, meg a név az nem elegendő, hiszen Szabó Péterből gondolom van néhány. Tehát az nem elképzelhető, hogy több attribútum azonosít egyszer, tehát kell ahhoz, hogy hát ezek akkor ilyen úgynevezett kompozit kulcsok lesznek, ilyen összetett kulcsok. Mi nem nagyon fogunk ezekkel foglalkozni, csak megemlítem, hogy van ilyen. No, hát akkor most pedig szünet van. Nos, kollégák, hát akkor feladat. Oldjunk meg egy egyszerű feladatot. Megint csak az alap kérdés ugyanaz, mint eddig, hogy van egy szöveges probléma definíció, és hát ebből kellene rajzolni egy R, entitás-reációs diagramot. Ugye ennek a feladatnak a megoldása abból áll, hogy fel kell ismerni az entitásokat, tehát melyek azok a fogalmak, amelyek leírnak létező dolgokat, embereket, eszközöket, fogalmakat, és ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Tulajdonképpen, hát azt hiszem önmagukban az entitások fölismerése az nem olyan bonyolult dolog. Arra kell figyelni, hogy a szöveg is, hát tulajdonképpen elég jól körülírja, hogy mi tekinthető entitásnak és mi attribútumnak. Na, menjünk végig a szövegen. DVD-ket lehet kölcsönözni, ugye ez egy általános duma. A DVD-kről nyilván tartjuk címet, kiadót, kiadás évét, a műsor hosszát. Látszik, hogy itt felsoroltam címe, kiadója, éve, műsor hossza, ezek attribútumok, és tulajdonképpen megmondtam, hogy a DVD-k, mint fogalmat, ez jellemzi. Egy DVD-ből több példány is lehet, de olyan DVD-k adatait is tárolják, amelyekből még nincs példány. Na, akkor itt mindjárt jön egy nagyon izgalmas dolog, ez egy visszatérő probléma, hogy tulajdonképpen két fogalomról van szó. Egyfelől van az, amit én DVD-nek nevezek. A DVD egy logikai valami, aminek vannak példányai, és a példányok a kölcsönözhetők. Tehát amit én megfogok, hazaviszek és lejátszom, az a példány. Az, hogy nekünk van olyan, hogy mit tudom én, a dupla fülű Gizi esetei, akkor ez egy DVD. Tehát akkor az első az, hogy van egy DVD-nk, és a DVD ugye leírja, hát ennek az attribútumai itt vannak, ez leír általában lemezeket. És akkor van példány, a példánynak itt van, hogy példányonként tárolják a vásárlás idejét, az árat, a szállítót, az adott példány kölcsönzéseinek a számát. Ugye nyilvánvalóan ez a példányhoz tartozik, hiszen elképzelhető, hogy mondjuk ugyanabból a DVD-ből, mondjuk a Titanicból vettünk 5-öt az A szállítótól és 22-t a B-től. Tehát lényegében azok mind különböző példányok. Tehát a DVD-ről, igen, tehát van DVD-s példány. A szállítónak, már szállítót ismerik a nevét, címét, bankszámlaszámát, ugye a szállító is egy szereplője ennek a mesének, tehát azt mondom, hogy szállító. Akinek ismerjük adatait. Az ügyfelet azonosító jellemzi, de nyilván tartjuk a nevét, címét, telefonszámát. Akkor van olyan, hogy ügyfél. Egy kölcsönzés alkalmával egy ügyfél egy DVD példányt megadott határidői kölcsönbe vesz. Ugye itt megjelenik a kölcsönzés fogalma. A kölcsönzés entitásnak tekinthető? Ugye azt mondjuk, hogy kölcsönzés alkalmával egy ügyfél egy példányt megadott határidői kölcsönbe vesz. Ugye ez itt most elkezdődhet egy vita, hogy egy ügyfél egy példány közötti kapcsolatról van lényegében szó. Na most a kulcs az a, pontosan ahogy a kollega mondja, a kulcs az ott van, hogy a határidő. Szóval igen, a határidő a kölcsönzésnek a tulajdonsága, az nem a vevőjé, az nem a példányé. Értik? Tehát nem tudom azt mondani, hogy a DVD, hogy annak a DVD példánynak van egy olyan tulajdonsága, hogy határidő. Hát a vevő nélkül, tehát ügyfél nélkül nincs értelme. Az ügyfélnek nincs olyan, hogy határidő, hiszen az mindig egy példány. Tehát maga a kapcsolat meg van terhelve attribútummal. Tehát ha a kapcsolatot úgy képzelem el, mint egy valaki, aki mutogat a két összekapcsolt elemre, hogyha ennek elkezd attribútuma lenni magának a kapcsolatnak, akkor az elkezd önálló entitássá válni, hiszen az entitás lesz a tulajdonosa a határidőnek. Tehát igen, megjelenik a, mi volt ez a kölcsönöz. Sőt, ha tovább olvassuk, az van, hogy a kölcsönzés megszűnik, ha az ügyfél a DVD-t visszahozta. Tehát kérem szépen, ez a kölcsönöz, ez csak időlegesen jön létre az ügyfél és a példány között. Magyarul ezzel azt mondtam, hogy majd a multiplicitás meg az opcionalitás figyelembevételekor végig kell gondolnunk, hogy ez a kölcsönzés csak addig áll, amíg az ügyfélnél van a példány. Ha az ügyfél visszahozta, akkor ezt eldobjuk. Tehát nem emlékszünk már arra. Persze azt, hogy ez ki volt kölcsönözve, ugye, mert itt a példánynál van, hogy hányszor kölcsönözték, ott átírjuk, hogy akkor ez most már nem háromszor, hanem négyszer volt, de maga ez a kölcsönzés, ez eltűnik. Az ügyfelekről nyilván tartjuk, hogy élete során a különböző kategóriájú, hát vannak, mit tudom én, krimi, romantikus, stb. Ilyen kategóriákból hányszor kölcsönöztek. Ugye ez azért érdekes, mert akkor majd küldünk neki mindenféle SMS-t, hogy jött valami új kis film. Tehát ezt úgy is szoktuk nevezni az ilyesmiket, ugye, hogy profil. Tehát az ügyfelekről van, vagy profil, magyarul egyszerűen. Tehát az ügyfelekről van olyan, hogy profil, profilt képzünk, és hát igen, van olyan, hogy profil. Hát nagyjából véget is értünk, most akkor kössük össze őket. Ugye arról úgy szól a mese, hogy a DVD-ből több példány lehet, de olyan DVD-ket is tárolunk, amelyből még nincs példány. Tehát akkor ugye egy példány az mindig egy DVD megpéldányosodása, de egy DVD-ből lehet több, esetleg előfordulhat, hogy még nincs, tehát ide lakhatunk karikát is. Mert még ez egy, már tudjuk, hogy kijön a, mit tudom én, Tőzsdecápák 27, de még nincs belőle, de már megvan, ugye itt van nálunk, már várjuk, hogy jöjjönek a példányok. Ugye a példánynál tudjuk, hogy ki a szállító. Tehát egy példányt mindig egy szállító szállított, egy szállító pedig hát valószínűleg több példányt szállít, és itt meg itt lehet nyugodtan a zérót elhagyni, mert ugye olyan szállító, aki nem hozott egyetlen egy példányt sem, az nem szállító. Tehát ezért nyugodtan mondhatom, hogy ennek a szállítónak szigorúan több példányt kell szállítania. Na itt mi lesz a, ennél, ugye itt a kölcsönöz, ugye a példányt és az ügyfelet köti össze, mi itt a kapcsolat? Hova kell, hát nagyon egyszerű, valahova csirkelábat meg karikát lehet vagy kell rajzolni. Itt van négy vég, ezek közül több végre lehet, hogy kell valamit rajzolni. Ugye egy kölcsönzés, az ugye egy példány, egy ügyfél. Ugye az, hát képzeljék el, hogy a kölcsönzés olyan, hogy egy cetli. Én mindig azt tudom ajánlani, hoy képzeljék el, hogy maguké a bolt, és nincs komputer, hanem kockás füzet van, vagy még rosszabb, üres papír. Akkor hogy tudják, hogy ki kölcsönöz? Úgyhogy egy cetlire fölírják. Titanic, gipszjakab, kész, határidő. El van intézve. Jó, nehéz benne szörcsögni, meg mit tudom én, persze az élet ilyen. De tehát A kölcsönözőn egy példány és egy ügyfél van. Na most egy, mi a helyzet? Tehát magyarul itt ezeken a végeken egy van. Mi van itt a kölcsönöző oldali végeken? Egy példány, ugye a kölcsönöz az meddig él? Ameddig ez a kapcsolat fönnáll. Tehát ha visszahozták, akkor nincs több kölcsönzés. Ugye ez le van írva, hogy a kölcsönzés megszűnik. Tehát elképzelhető az, hogy egy példány egy időben több helyen van kölcsönözve? Nem. Tehát itt multiplicitás nem lehet. Viszont az lehet, hogy egy példány nincs kikölcsönözve, sőt mindegyik olyan példány, amelyik ott áll a boltba, az éppen nincs kikölcsönözve. Tehát itt karika fog állni. Mert ha itt nem áll karika, ez azt jelenti, hogy a bolt üres, egyetlen egy CD sincs benne, hiszen mindegyik éppen kölcsönön van. Na most ez nem igaz. Tehát a példányhoz itt karika van, mert ugye nincs mindegyik kikölcsönözve, a többszörös nem megengedett, hiszen ez az egyidejű kölcsönzéseket jelöli. Egy ügyfél, itt mi lesz? Egyet kölcsönöz, többet kölcsönöz, egyet se. Hát nyilvánvalóan ugye azért megengedjük az ügyfélnek, hogy időnként ne vigyen el filmet. Tehát ugye azért az ügyfelek jelentős része tipikusan nem állandóan filmet visz ki. És arról, hogy itt csak egyszerre egyet vihet el, hát erről nem beszéltünk. Ugye? De a leírásban nem látják, hogy itten. Én úgy gondolom, hogy simán megengedhető, a gyakorlatban is ez bevett, hogy egy ügyfél több videót viszel. Hát én azt hiszem, ez az élet. Igen? Egy kölcsönzés. Tehát ezt értem egy kölcsönzés alatt. Tehát azt, hogy ő elviszi nem csak a Titanicot, hanem a Szergej és a tankcsavart is, az egy másik kölcsönzés. Mert ugye a kölcsönzés teremti meg a kapcsolatot, de azt, hogy egyidejűleg csak egy ilyen lehet egy ügyfélnek, az nincs ott. És implicit módon ugye az sincs leírva, hogy egy példányt egyszerre csak egy ügyfél vihet el, de hát ez megint jön a józan észből, tehát maguk 20 évesek, és pontosan tudják, hogy egy példányt egyszerre ketten nem fognak tudni elvinni. Mint ahogy szerintem azt is tudják, hogy egy ember hóna alatt egy kötek CD-vel szokott kijönni. Tehát ide nyugodtan lehet ilyen csirkelábat és karikát is tenni, mert megengedett az is, hogy egy se tartozik hozzá, meg az, hogy több tartozik hozzá. Na most az ügyfélhez tartozik a profil. A profil az valójában micsoda? Ugye egy kategória, meg egy darabszám. Hogy mondjuk mese, 5 darab. Szex, 763. Tehát... Nem? Na most, hogyha egy ügyfél van, és ez az ügyfél már ugye ügyfél, hát azért ügyfél meg kölcsönöz, tehát akkor hozzá legalább egy ilyen profil tartozik, de inkább több. Tehát ez egy kategória és kategória darabszám szerkezet. No, hát körülbelül ilyesmi. Ez persze szokott olyan formában is előfordulni, ilyen feladat, hogy az egyszerűség kedvéért fölrajzoljuk az entitásokat, és a hallgatóság dolga csak az, hogy behúzza a kapcsolatokat, meg rátegye a multiplicitásokat. Sőt, olyan is volt, hogy még a kapcsolat is rajta volt, csak a végüket kellett bejelölni. Tisztázzuk, ez nem olyan nehéz, tehát ezek egyszerű dolgok. Hogyha macit rajzolnak rá, az nem lesz jó. Tehát igen, egy ilyen rajz így néz ki, hát ilyen az élet. No kérem, hát akkor menjünk tovább az adatok leírására. Van egy elég bevett módszer ma, Ezt pedig úgy hívják, hogy XML. Biztos hallottak már róla. Kérem szépen, az XML az ugye az Extensible Markup Language-ből jön. És ugye az egésznek az alap filozófiája az tulajdonképpen a HTML világból származik. Ugye tudják jól, hogy a HTML az a Hypertext Markup Language, és ugye az ötlet az volt, hogy hát texten túlmenően adjunk át a browsereknek valami olyan információt, ami a megjelenítést segíti. Tehát célzott, rafinált szerkezeteket, mert kérem szépen, akkor picit hátrébről indítok. Kérem, ha adatot kell átadnom, tehát más a küldője az adatnak, és más a fogadója, akkor abból majdnem mindig probléma van. Emlékeznek az űrhajós példámra, a marsi példámra, ugye 30, mi 30, és így tovább, font per tyúkláb, vagy mit tudom én, micsoda. Lényeg az, hogy probléma van. Na, tehát ha elkülönül egymástól az adatnak a forrása meg a nyelője, akkor mindenképpen egyeztetni kell. Mielőtt azt mondanák, hogy ugyan tanár úr, hát marhaság, hát küldjünk át integereket, és akkor jó lesz, akkor én azt mondom, hogy igen, majdnem jó, de még egy retkes integert is elég problémás átvinni, higgyék el nekem, ugye egy integernél ott kezdődik a probléma, hogy mi megy át először, az LSB vagy az MSB, ugye? Ez világos? Tehát a alacsony vagy a magas helyérték. Szóval magyarul, ami nem egy bit, hanem több mint egy bit, akkor probléma van. És hogyha kétféleképp lehet értelmezni, akkor mi kétféleképp fogjuk értelmezni. Na most ezért az összetett szerkezeteknek az átadása az mindig macerás, majd erről később is fogok beszélni a tervezésnél. És akkor igazából ami mindig jó, az a szöveg. Ugye nem véletlenül szerette baromira a Unix, azt tudják, ugye a Unix-ba text alapon ment minden. Hát ez a magyarázat, mert a textnél igen, csak a helyzet az, hogy hozzá tartozik egy interpretálás. Ugye akkor hogy néz ki az interpretálás? Úgy, hogy bejön egy szöveg, és tudjuk, hogy a 27. karaktertől kezdve, mit tudom én, az anyukája neve áll. És akkor persze ez is veszélyes, mert hogyha csak egyel tévedünk, akkor a drága anyuka nevét elrontottuk. Tehát, szóval magyarul ezért kitaláltuk azt, hogy nem számoljuk a karaktereket, meg nem számoljuk az elhatároló jeleket, hogy a második sor, meg a harmadik tabulátora után, meg a mit tudom én micsoda, hanem azt mondjuk, hogy kacsacsórok közét rakjuk azt, hogy mit tudom én H1, és akkor az egyes számú header, és akkor az adott browserbe, ahogy beállítjuk az adott megjelenítési módnak megfelelően, lehet, hogy ilyen bitang nagy piros betűkkel fogja kiírni, hogy jó estét kívánok. Oké? Tehát ez volt az egész mögött a gondolat, ugye a HTML mögött, az XML meg ezen azon lép túl, hogy hát a HTML-ben ott standard ilyen tegek voltak, ezeket tegeknek hívják ezeket az elemeket, hogy csináljunk ilyet mi is. Hát olyanokat definiálunk, amilyet akarunk. Na most a HTML az pont ezt teszi lehetővé, kicsit szigorúbb, tehát az XML szigorúbb, mint a HTML. Mindenkinek joga van olyan tegeket definiálni, amilyet akar. És a szerkezetet magát, ugye attól, hogy én írok egy ilyen XML szerkezetet, és betartom az összes szintaktikai szabályt, arra csak azt tudom mondani, hogy ez az XML szerkezet korrekt. Mert mit tudom én, ha elkezdek egy teget, akkor be is zártam. És akkor jó, igen ám, de hogy adott esetben én ezzel tudok-e valamit kezdeni, tehát értelmes-e a dolog, tehát érvényes-e a dolog, az egy másik kérdés. Na most ezért ugye majd ez erről lesz szó, hogy megkülönböztetjük a szintaktikailag, illetve szemantikailag korrekt szerkezeteket. És azt, hogy milyen szerkezetek korrektek szemantikailag, azt DTD-vel vagy XML sémákkal szoktuk leírni. A DTD, ez a Document Type Definition, ez is egy szabvány, és az XML séma az is egy másik szabvány. Ezek ilyen önleírók, mert ezek szépen leírhatók XML-be gyönyörűen, hogy ezek hogy néznek ki. Tehát magyarul a szemantikailag korrekt leírást is meg fogjuk adni. Tehát mi itt XML-lel, illetve DTD-vel fogunk foglalkozni. És ha már itt tartunk, akkor most írnám, hogy van egy olyan társaság, akit úgy hívnak, hogy WW3C, ugye a World Wide Web konzorcium. Kérem szépen, ők a letéteményesei a XML, tő egyebek mellett az XML szabványnak, meg a DTD-nek, meg a XSD-nek, tehát ezeknek, és én ajánlom, hogy keressék meg a W3C-nek a weboldalát, ott találnak nagyon jóféle tutoriálokat. Igen, ezeket a tutoriálokat érdemes megnézni, például az XML-re is van egy egész kis tanfolyam, a végén vizsgát lehet tenni, nagyon bonyolult, van 20 kérdés, és akkor felelni kell rá. Tehát én azt mondom, hogy lesznek szívesek ezt megnézni, ugyancsak a DTD-re, ott azt hiszem talán vizsga nincs. Tehát tessék szívesen megnézni a W3C-nek, vagy a WW3C-nek a weboldalát, és ott egy kicsit kutakodni. Ez a szakmához hozzá tartozik. Szakmailag intelligens, magára valamit adó hallgató a W3C oldalán időnként föltűnik és nézelődik. Hát itt van egy XML példa. Ez az első, ez egy ilyen prológ. Ez megmondja, hogy milyen verzió, milyen kódolás van. Hát gondolom, ugye a kódolás problémáit a levelező rendszerekből ismerik. A tetves, ékezetes betűk kapcsán ugye maguk is tudják, hogy van, amikor egészen hülye. Látják? Ez a nyavalyúás, ékezetes világ, most már 2010-et írunk, de még mindig nem uraljuk rendesen. Ugye legalább egy olyan levelet kapnak naponta, amiben nem stimmelnek a dolgok. Persze. És ez még így marad 40 évig. Tehát, tehát ez lényegében leírja a környezetet, tehát ez egy prolog, és utána következik az XML, hát ennek ugye az a neve, hogy note, egy feljegyzés, és ez a nyitóteg, és ez a záróteg. Ugye a záróteg az mindig slash-sel indul, és a tagnek a elnevezése ugyanaz, mint a nyitójé. XML-ben mindig van egy ilyen root, tehát egy gyökér, amelyikben benne van minden további elem. Hát ugye ebben a node-ban benne van, hogy ki a to. A to az a jack, tehát akinek megy az üzenet, ugye to vége, from a John-tól, a fejléce az az, hogy emlékeztető, itt van lezárva, és a body az az, hogy ne felejts el engem a hétvégén. És akkor, hát ez ilyen, na mindegy. Nem mosolygunk. Ez meg a komment. XML. Na most itt mindig kell zárótegnek lenni, ezt azért hangsúlyozom, mert az XML, mert a HTML-ben nem kell. Ugye tudják, például vannak olyan elemek, például a P, ugye a paragrafus, tehát az új bekezdés az csak olyan, hogy P. Lehet tenni P végét, de az nem jelent semmit. Kézszenzitívek a tagok. Tehát nagybetű, kisbetűre ügyelni. Korrektül kell skatujázni. Tehát, hogyha ilyen félbeskatujázott dolgot csinálunk, akkor ordítani fog a browser. Kérem, a W3C oldalán van Etalon ilyen browser, aki XML validátor, aki megnézi, hogy egy szerkezet korrekte. De nem csak, tehát szintax checker is, de akkor, hogyha megadok DTD-t, akkor validálja is. Tehát érdemes vele kezdeni esetleg. Kell a rútelem, ahogy mondtam, a spészek megőrződnek, és kérem szépen a CRLF-ek konvertálódnak LF-re. Ki tudja, mi az, hogy CRLF? Mindenki? Ez volt? Jó. Na látják, ez is egy ilyen, ez is egy az 50-es évek. Azt, hogy ez a ilyen telexekből jön, azt is tudják. Telex, ki tudja, mi az a telex? Kezed föl, telex. Hú, kérem szépen, az egy olyan, hogy egy, én itt írok egy írógépen, és a telefonvonalon keresztül egy távoli írógép az ugyanazt, tehát követi, amit én itt leírok. Oké? A 70-es években például borzasztó intenzíven használták az üzleti életbe, például a mostani repülőfoglalási rendszer előtti rendszerek is telexen működtek, hogy akkor leírták, és ott a messzi távolba ott akkor a telefonra kötött telex masina kiírta, és akkor ott megfeleltek. Szóval így ment. Ugye írásos nyoma maradt a dolognak. Na most, mivel ez egy írógép volt, ugye itt volt kocsi vissza, hát írógépet láttak. Ugye ott van kocsi vissza, meg soremelés. Na ezért volt a CR, meg az LF. A telex világ, hát a telex ugye kimúlt, hát döglött állat. Hát ha agyonütnek se találok ma már telexet. Tehát ez is onnan van, a háború után. Milyen XML elemek fordulnak elő? Kérem szépen, egy elem, az ugye tartalmazza a nyitóteget, meg a záróteget, ezeket tartalmazza, és hát benne lehet mindenféle. És ilyen alapon megkülönböztetünk, ugye, hogy szülőket meg gyermekeket, szülők az, akikbe bele vannak ágyazva gyermekek, és az elemek lehetnek más elemek, lehet kevert, lehet egyszerű, vagy lehet üres. Kérem, ez egy olyan, amelyikben ugye, hát van mindenféle. Kezdjük a tellel. Ugye a tell egy olyan elem, amelyikben szimpla text van. Ugye benne van az, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meg közte a spészek. Tehát ez egy szimpla elem. Akkor az e-mail feliratú doboz, ilyen még nem volt, ennek nem az elején áll a slash, hanem a végén. Na most akkor, hogyha ilyet csinálok, hogy vége, tehát egy tag után áll egy slash, ez azt jelenti, helyettesíti a nyitó és a zárót együtt. Ez egy üres. Ezzel egyenértékű lenne az, hogyha fölírnám, tehát a tag e-mail, és a slash e-mail. Ugye ez egy standard e-mail tag, akkor, hogyha ez üres, itt nincs benne semmi, akkor ez egyenértékű azzal, hogy e-mail slash. Tehát a nyitó és a záró tag össze van vonva. Tehát akkor ebbe van egy üres, de tisztázzuk, ez is üres, tehát ez is ugyanolyan üres, mint ez, csak egy picit másképp van jelölve. És ugyanakkor ez a from, ami itt nyit, meg itt zár, ez egy kevert, hiszen ebbe vannak más tegek, tehát más elementek, a tel meg az e-mail, amelyek közül az egyik ráadásul üres, de ugyanakkor van benne text is, hiszen a from-on belül van a John. Tehát ebbe van egy textmező a John, van a tel, meg az e-mail, a tel egy element, és az e-mail pedig egy empty. Tehát ebben a kis példában az összes eset előfordul. Direkt hallgatói célokra kitenyésztve. Normálisan ilyet nem szoktuk csinálni. Itt van némi ajánlás, illetve kötelező előírás a nevekre. Ugye betűt, számot, egyéb karaktereket tartalmaz. Nem kezdődhet egy név számmal, vagy ilyen ponttal, meg egyéb disznósággal. Az XML betűit nem szabad használni a nevek elején, az fel van tartva, és nem tartalmazhat szóközöket. Attribútumok. Kérem szépen, attribútum alatt olyan, hát ilyen érték, tehát értékben megnevezés, érték párosokat értek, amelyik valamilyen taghez kapcsolódnak, és bele van a nyitó tagbe rakva. Ugye itt van a node kezdő tagje, itt a vége, és a node-nak ide raktam egy attribútumát, ez a dátum. Nagyon fontos dolog, hogy az attribútum úgy néz ki, hogy egy megnevezés egyenlő, és jön az érték. Lehet, hogy több ilyen is kapcsolódik hozzá. Ha megnézzük egyébként ezt, tulajdonképpen ugye itt két attribútum van, vagy a version, meg van az encoding. Tehát ez a két attribútum van, és hát itt egy van a date. Fontos dolog, hogy maga az érték az idézőjelek között van. Vagy egy, vagy két apostróf között van. Erre tessék odafigyelni, ez egy szintaktikai előírás. Egy fontos dolog, hogy az attribútumnak nincs belső szerkezete. Az attribútum egy szöveg, kész. Tehát az attribútumon belül nincs olyan, hogy gyermekelem, meg stb. Tehát az emiatt egyébként az attribútumoknak a kezelése, az attribútumok manipulálása az nem is olyan egyszerű. Ugye mire fogunk használni egy ilyen XML szerkezetet? Arra ugye, hogy benyaljuk, és akkor ennek alapján építünk magunknak valami szerkezetet, vagy csinálunk valamit. És ugye akkor, hogyha itt jön egy attribútum után, illetve egy nyitóteg után jön valami attribútum, hát ez azért van, hogy ott valamit ezzel nekünk kezdeni kell célszerűen. Hasonlóképp arra is figyelni kell, hogy nem olyan könnyű ezekbe a definíciókba, XSD-be, meg DTD-be, nem olyan egyszerű leírni azt, hogy igazából mit is fogadhatunk el attribútum, tehát értékként attribútumba. Mert hogyha ide beleírjuk azt, hogy mit tudom én, holnap után kiskedden, ugye az is egy dátum, nem? Hát lehetne, az is egy text, mert ide végül is text kerül, tehát akkor most nekünk a holnap után kiskeddent is el kell fogadni? Vagy mit fogadhatunk el? Csak ezt a slash-t, vagy kiírva azt, hogy december 26-a, vagy szóval értik, tehát magyarul azt, hogy én előírjam, hogy már pedig itt ilyen tagolással, ilyen dátum épül föl, na most ennek az előírása, ha egyáltalán ezek a definíciók megengedik, akkor is meglehetősen bonyolult. Hát ugye mindjárt jön az, hogy jön azonnal a kérdés, hogy mit használjunk, elemet vagy attribútumot. Nézzük meg a következőt. Ugye itt van két personünk, szerkezetünk. Az egyik úgy néz ki, hogy first name meg last name van benne, és van egy attribútum, hogy mi a neme az illetőnek, és akkor a másikban pedig nincs attribútum, hanem egy elementbe van kiemelve a neme. Az embert ismerik, neme? Vagy nem? Vagy ugye? Régi motoros. Na jó, akkor a kérdés, ugye látják, hogy mind a kettőben lényegében ugyanaz van leírva, melyiket használjuk, melyiket szeretjük. Mert mind a kettő jó, de az egyik jobb, mint a másik. A másodikat szeretjük. Miért? Hát túl azon, hogy ugye itt az előbb elmondtam, hogy macerás kezelni az attribútumot, ezen túlmenően az alapszabály az a következő. Hogyha valamiféle jellemző, tehát egy attribútum magára a szerkezetben levő dologra vonatkozik, akkor az legyen egy element. Ugye azt, hogy férfi, az ugye a John Lennonnak a jellemzője. Attribútumot akkor szoktunk csinálni, hogyha olyan dolgot akarunk megadni, ami nem magának tehát nem magának az ábrázolt dolognak a lényege, hanem magával az XML leírással függ össze. Tehát például, hogyha lenne egy olyan, hogy sorszám, mert hiszen a személyeket, akiket nyilván akarok tartani, arra van nekem egy sorszámom, tételezzük föl. Na most a sorszámot, az order number-t, azt ide berakni a personbe, az egy hülyeség. Hát a személynek van neve, cipője, mit tudom én, mindenféle tulajdonsága, de sorszáma nincs. Sorszáma attól van, pontosabban nekem, az én nyilvántartásomban van sorszám, de nehogy már a sorszámot belerakjuk a személy, értik? Hát az nem hozzátartozik, az az én magánügyem. Hát ebben a pillanatban, hogy én az saját magánügyemmel kapcsolatos attribútumot beviszem a személy attribútumai közé, ettől a pillanattól kezdve ez tovább nem vihető. Vagy ha tovább is vihető, akkor jön az, hogy el kell kezdeni mazsolázni, hogy most ez mit keresít, és miért pont az ő sorszáma van itt benne, nekem mi mit kezdjek vele. Értik? Tehát ha a jellemzett dologra vonatkozó elem kerül ide, akkor az element, ha az adatszerkezettel kapcsolatos dolog, például kódolástól kezdve, vagy az én saját magánügyem, akkor az meg attribútum. Tisztázzuk, mind a kettővel elműködik egy brózer, és gyönyörűen végrehajtja, és nem fog ordítani, csak a józanság ezt a másodikat ezt ajánlja a számunkra. Ha már itt tartottunk, ugye itt már volt két person, és látják, hogy ez a két person szerkezet, ez különböző. Sőt, hogy az élet még szebb legyen, én bevezetek egy harmadikat. Ennek ugye nem is keresztneve van, meg vezetékneve, hanem csak simán neve és telefonja. Ezt nehogy hívják, mert ez nem szegény Pólnak a száma. Tehát... Szóval magyarul a helyzet az az, hogy senki nem tud bennünket megvédeni attól, hogy ugyanolyan szerkezeteink legyenek, ugyanolyan taggel ellátott elementjeink legyenek. És akkor hát mi történik, hogyha ilyeneket összekeverünk? Ugye akkor névkonfliktus van, tehát nem fog működni a dolog. És ez igazából főleg akkor fordul elő, hogyha olyasmit csinálunk, amit mi nagyon szeretünk, hogy ilyen jóféle XML szerkezetekben vannak letárolva adatok, jó bonyolultan, és akkor azt beimportáljuk ugye a mi XML szerkezetünkbe, hogy ne kelljen annyit dolgozni, és akkor abban is vannak olyan tegek, olyan elementek, amiket esetleg mi használtunk. Na most, hogy ezt elkerüljük, hát ezért igazából a névütközés feloldására tulajdonképpen két technikánk van, amik összefüggenek, az egyik a prefix, az, hogy kettős ponttal a tag neve előtt adok valami prefixet neki. Például azt mondom, hogy A, de mondhatnom, hogy ez a, mit tudom én, LZ person. Vagy valami, tehát mindegy, valamilyen prefixet elé rakok, és akkor ettől kezdve ez az én personom, és számítok arra, hogy a másiknak nem ilyen van. És a másik megoldás az, hogy namespace, tehát névtér attribútumot bevezetek, ugye XML-es, ez az XML namespace, és megmondom, hogy milyen namespace-be értelmezem a dolgokat. Ez a namespace URI, a URI az a Unified Resource Identifier, tehát ilyen egységesített erőforrás azonosító. Hát ennek egy bizonyos faj, ez egy standard, ez egy olyat, hogy RFC ilyenről hallottak már? RFC? Igen, elsősorban a kommunikációs technikában használatos RFC-k, szabványok igazából, szabványok vannak RFC-kben leírva, így van leírva a HTTP-től kezdve mindenféle RFC-ben van leírva. Hát a URI-t is egy RFC szabályozza, és tulajdonképpen a URI-nak egy speciális esete az általunk is jól ismert URL, ugye, hogy www.index.hu, és akkor hu-hu. Szóval lényeg az, hogy tehát ennek a szerkezete gyakorlatilag egy azonosító, aminek a spéci esete az URL. Ahogy az előbb mondtam, az XML dokumentum az lehet jól formált, tehát megfelel a szabályoknak, azoknak, amiket leírtam, és lehet érvényes akkor, hogyha megfelel például a DTD-ben, vagy az XML sémában megadott formának. Tehát ez a jól formált, a szintaktikailag helyes, és a valid, a szemantikailag helyes. Még annyit, hogy a C datában, tehát a felkiáltójel, szögletes zárójel, C data, tehát ebben a struktúrában levő elemek, ezek kóddata, figyelmen kívül lesz hagyva. Tehát ez nem igazán érdekes, a feldolgozás során ez kimarad. Ez azért kóddata, mert ilyenek közé szoktunk tenni esetleg mondjuk olyasmit, amit nem a browsernek kell feldolgozni, hanem például valami spéci kód, amit majd más fog végrehajtani. Tehát esetleg végrehajtható programkód, valami trükk. Ugye oldalakat szoktunk, ilyen dinamikus oldalakat szoktunk úgy definiálni, hogy az egész úgy néz ki, mintha HTML lenne, de és akkor abba be vannak ágyazva ilyen kódbetétek, amit intelligens értelmezők azok végre tudnak hajtani. Tehát magyarul, ami ebbe van, erre azt mondjuk, hogy ez kivétel. Tehát ezen belül ne keresd az XML szerkezetet. Hogy mit lehet még az XML-lel csinálni, meg különböző példák, hát ez majd a jövő héten kerül műsorra. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy meghallgattak, viszontlátásra a jövő héten!